legközelebb 4 perccel múlt 9 óra.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kéz és hagyomány. Vasverők.
Gyöngyösi István, Kemény János emlékezete. Gyűjtnek azért össze számos míveseket, de nem karmazsinnal bánó mestereket, sem sejem s szkófium bocsátó kezeket, hanem vasforgató erős bronteszeket, melyek, mintha jöttek volna az Etnából, Vulkánusz mévének szennyes barlangjából, most is füstgőzölög némelyik szájából, hatan állnak elő kovácsok számából. Vaspor szennye ülte hízott pofájokat, szenek pozdorjája füstölte nyakokat, sok szikra csipdeste feltűrött karokat, egy-egy pöröly telte béfagott markokat. Ritkult a szakállok csapdozó tüzekkel, égtelen homlokuk pörsöllett szemekkel, orcájuk varassult gyakor égésekkel, merő fél ördögök kormos személyekkel. De mint óriások temérdek tagokkal, hegyeket bírnának emelni válokkal, labdaként játszanak az üllővasakkal, mindent végbe visznek erős munkájukkal.
Így mutatja be Gyöngyösi István Kemény János emlékezete című versében a kovácsokat, akik a tatár fogságba esett erdélyi fejedelem számára a bilincset készítették.
Talán nem volna érdektelen megemlíteni a kovács mesterségnek a régi magyar nevét, mert régen úgy hívták a kovácsokat, hogy vasverők. Ez volt eredetileg, és hát a kovács szó az már egy újabb elnevezés ennek a nagyon régi mesterségnek. A vas az rendkívül fontos volt, hát már a paraszti gazdálkodásban is, de hát tudjuk azt, hogy például Magyarország nagyon sok területén egyáltalán nem volt vas. Tehát a vas nagy kincs volt, hozták, és a vasnak a megműveléséhez nem sokan értettek. Általában minden faluba volt egy kovács. A falu kovácsa, így mondták, vagy uradalmakban egy kovács, ez külön mesterség volt, ezt nem tudták megtanulni a különböző parasz családoknak a férfiai. A kovács az egy titokzatos mesterség is volt, mert a tűz, hogy tűzzel tud bánni, az valami misztikus tulajdonsággal ruházta fel a kovácsokat, és nem véletlen az, hogy például az etnológiai tudja, hogy természeti népeknél a kovács az egy szent, vagy titokzatos, vagy varázsló mesterség is egyúttal. A falu kovácsai tulajdonképpen minden olyan munkát ismertek, tudtak, amelyek hát a földműveléshez vagy egy paraszti háztartáshoz kellettek. A magyarok, amikor idejöttek a Kárpát-medencébe, ismerték a kovács mesterséget nagyon jól. Hát rengeteg honfoglaláskori lelet van, ami mutatja azt, hogy már magas művészi szinten tudták a kovácsolást végezni. A falu kovácsai se nagyon maradtak el a művészetben. Ismerünk gyönyörűen díszített vasalt szekereket, ami szinte mestermunkának számított. Aztán, hogy a vas milyen drága dolog volt, azt is megtudhatjuk a régi paraszti tárgyakról, amikor például az ásónak csak az éle volt vas, a többi fából volt. Vagy tudjuk azt, hogy milyen hallatlanul nagy kincs volt egy eke, aminek két darabja volt tulajdonképpen csak. vasból. Tehát a vasnak egy hallatlanul nagy értéke is volt.
Morvai Judit néprajzkutató e kemény, férfias, néha szinte félelmetes mesterség múltjáról beszélt. Bizony ma már egyre kevesebb a kis kovács műhely az országban. A megmaradtak egy része is inkább ipari műemlék, inkább a féle kis múzeumnak berendezett, látogatókat váró. Hideg tűzhelyjel, horpat fújtatóval, néma üllővel. A verpeléti kovács műhelyt gondnoka Pál Kovács Miklós mutatja be.
A kovács műhely öregek szájhagyománya szerint már Mátyás király idejében is létezett. A régi kétműves szerszámokat, például a különböző kalapások, steklik, saját maga készítette a kovács a szerszámját, amivel ő természetesen dolgozni tudott.
Mikor volt utoljára tűz itt a tűzhelyen?
Utoljára tűz 1959. november decemberében. Ez az ülő az országban talán egyetlen egy ülő, amit még valamikor a Resica bányában gyártották, úgyhogy a kovács nagyon sajnálja, azt mondja, hogy ő ezt annyira sajnálja, mert ezt még nagyapjától örökölte, mert ilyen az országban már nem található. Ezt úgy mondják, hogy szarvasülő, szarvasülő. Ezen munkálták meg a különböző díszítési eszközöket, kapudíszítéseket és hasonló dolgokat. Ott a bak az első lábat arra tették, és azon művelte meg a kovács a körmet. Mondjuk manikűrözte.
Persze a vas, mielőtt a kovács műhelybe kerül, jó néhány munkafolyamaton megy keresztül. A ma már Miskolchoz tartozó Hámorban, nem messze a diósgyőri nagy vasműtől van a Központi Kohászati Múzeum. A vidék hagyományos mesterségéről beszél vezetője, Színva Völgyi Oszkár.
Magyarország legrégibb vasóvasztó települése a diósgyőri, amit az 1770-ben kiadott Mária Terézia rendelettel tudunk dokumentálni. A diósgyőri gyár alapítója az egri Fazola Henrik lakatos és órásmester volt, aki önszorgalomból kereste a Hámor és Érc lelőhelyeket a Bükkhegységben, majd 1770-ben Ómassán megépítette az első vasolvasztóját, 1812-ben pedig a fia Fazola Frigyes a mai őskohónak nevezett újmassai olvasztót, ami rekonstruálva ma is a látogatók rendelkezésére áll. Mellette van egy vasverő, Hámor vízikerék meghajtású kalapáccsal.
Tovább haladva, felfelé a Bükkből lefutó sebesvízű Garadnapatak mentén, Újmassán, az őskohó mellett a régi vashámor épületében kis múzeum van, ahol működő maketten is tanulmányozhatja a látogató az egykori vasverők munkáját. Kalauzunk Kormos István lakatos.
Itt egy harang is van a kohó oldalán, ez mit célt szolgált?
Ezzel jelezték a begyújtásnak az idejét és a csapolást, ami tekintette arra, hogy a nagy tűz szikrákat vetett ki a kohó a csapolásra, és ez életveszélyes volt.
Most itt állunk a kovács műhely rekonstruált másánál, ahol embernagyságú alakok úgy állnak, úgy vannak beállítva, mint a munkát végeznének. Meg is tudjuk hallgatni azt a zajt, amit annak idején a kovács műhelyben lehetett hallani. Óriási zaj van, mi mit csinál itt most? Mi mit csinál? Mi, hogy működik ez az egész?
Ilyen kovács műhelyben négy vagy öt ember tartozott. Egy ember volt, aki a vizet szabályozta. Egy ember, aki a farkas kalapács alatt mozgassa a vasat, az anyagot. Igen. Ez egy vagy két főre volt nevelhető. Egy másik, aki a finomabb munkát végzi. Egy volt az úgynevezett melegítő kovács, és majd kint hátul az épületen tudott tartózkodott a úgynevezett irányító kovács, aki a vízmennyiséget szabályozta.
Hallgassuk tovább Gyöngyösi István szép versét a kovácsok munkájáról.
Felgerjedvén a tűz, a szikrák ropognak, hevül a vas, arról a rózsdák pattognak. Az erős kovácsok mellettek forognak, kezdett munkájukhoz serénységgel fognak. Hajnal színt mutat már a vas sötétsége, megpirosította a tűz melegsége. Minden mocska szennye rozsdája leége, engedelmeskedik lágyult keménysége. Zúgnak a pörölyök felemelt kezekben, ütik ki, ki lehet mennél erősebben. A munka és a tűz hevíti testekben, a repülő szikrák dongnak a műhelyben.
Ez a különös mesterség elbűvölte a hozzá nem értőt, tiszteletet parancsolt, félelmet keltett. Nem csoda, ha a görög mitológiában az alvilág félelmetes istene volt Hefaisztosz, a kovács.
Trencsényi Valdafed Imre mitológia. Részletek. A görög mitológiában Zeusz az emberek és istenek atya, a legfőbb isten. Királyok királya, boldogok közt a legboldogabb, és a tökéletesek közt a legtökéletesebb. Felesége Héra, a fehérkarú istennő. 300 éve szerették már egymást, mikor végre házasságot köthettek. Pallas Athéné Zeusz leánya, Hefaisztosz Héra fia. Athéné a félelmes szépség, Hefaisztosz az esetlen csúfság, akinek jó akaratú, idomtalan mozdulatain a halhatatlan istenek a sokat emlegetett homéri kacajra fakadtak. Mikor megszületett és kitűnt sántasága és csúfsága, saját anyja is szégyelte magát miatta, és el akarta rejteni a többi isten elől. Lehajította az Olimposzról, de Eurynomé Okeánusz leánya és Tétisz Néreusz leánya, a tenger habjai, felfogták ölükben és megmentették. 9 éven át rejtőzködött Hefaisztosz a tenger istennőinél odvas barlangban, amely körül az Okeánusz habjai tajtékzottak, és ez alatt szebbnél szebb tárgyakat kovácsolt megmentőinek. Később az Olimposzon volt a műhelye, más hagyomány szerint különböző vulkánok kráterében, és itt aranyból készített magának eleven lányokhoz hasonló cselédeket. Olimposzi műhelyében ezek segítik, a vulkánok mélyén azonban robusztusabb segédei vannak, a küklopszok. Ő építette az istenek palotáit, ő készítette Zeusz számára az Aigiszt, egy-egy kiválasztott halandó fegyverzetét is. Hefaisztosz, a sánta kovácsisten és Pallas Athéné, Zeusz ragyogó leánya, a mesterségnek két oldalát mutatják. Athéné a mesterségek és művészetek szellemi feltétele, a sugárzó értelem. Éles ellentétben áll Hefaisztosszal, mint a mesterségek anyagi feltételével, a tűzzel, az erővel, az anyagot formába kényszerítő erőszakkal. A tűz Hefaisztosz sajátos tulajdona, és az erő meg az erőszak a segédei. Hefaisztosz a kovácsisten készítette az Olimposzon az istenek ércpalotáit. Zeusznak hatalmas megaront, mint a földi királyoknak, arany trónszékkel a közepén, ahol alattvalóival tanácskozhatik és lakomázhatik. Hérának titkos zárat a hálószobájára, amelyet csak maga az istennő tud kinyitni. Magának Hefaisztosznak a tűzhányók mélyén levő füstös és borzalmas műhelyeken kívül az Olimposzon is van csodálatosan berendezett, aranytól ragyogó műhelye. Az Olimposz mérhetetlen magasságban van a föld felett. Mikor egyszer Zeusz és Héra civódásába anyja pártjára állva beleszólt Hefaisztosz, Zeusz lehajította az Olimposzról, és ekkor 9 napon át zuhant, amíg földet ért Lemnosz szigetén. De ez a mérhetetlen magasság nem jelenti az istenek teljes elszigeteltségét az emberi világtól, hiszen például az ügyeskező mesterembert Athéné vagy Hefaisztosz tanította a mesterségre.
Van azonban még jó néhány dolgozó mester az országban. Bár a megmaradt kovács műhelyek legtöbbében már csak kisebb javításokat, patkolást, szögkészítést végeznek. Ilyen Körmenden Szántó László kis műhelye is.
Ősi szakma, öregapám 1876-ban váltott ipart Körmenden. Ő neki 3 fia volt, mind a 3 kovács mesterséget folytatott. 25-ben születtem, Itt nőttem föl teljes mértékben, mindig részt vettem a szakmába. Ez a szakma olyan, hogy ebben örökké tanulni kell. Ez nem olyan, mint egy lakatos szakma, csak jó mérőeszköz kell és fűrész, kalapács, aztán már megvan. Nálunk kézzel kell alakítani az anyagot, patkót, élő állatokkal dolgozunk, kényes dolgok a patkolás, legkényesebb munka, amit már nem igen tud senki csinálni itt a környékben.
Mi a titka a jó patkolásnak? Hogy kell azt csinálni, hogy jó legyen?
Hát ugye többféle pata van, pataállások szerint megcsinálni a patkót, beállítani, patát kifaragni, és többszöri patkolásra helyre lehet hozni egy rossz patát is.
Mennyi dolga van manapság egy városi kovácsnak?
Patkolás nem jaj, de sok van ma. Van 5-6 pár ló itten, egy pár magános van azon kívül, de hát már jelentéktelen.
És akkor mégis mivel telik a munka?
Autórugókat csinálunk, hát az erdészetnek van különböző munkái, pótkocsikat is javítunk nekik.
Van-e utánpótlás? Ki fogja folytatni a mesterség?
Utánpótlás, hát annyi a fiam, mint lakatosra kapta csak az iparengedélyt, mert ő vegyi gépész technikus, hát nem adták ki másra, mint lakatos. Hát ő is csinálja a kovács szakmát, de hát, hogy mennyire fog belejönni, nem tudom. És a vőm, hát az ő kovács szakmára kapta az iparengedélyt, hát lehet, hogy belejönnek, mire én leteszem a kalapácsot.
Ha kovácsokról beszélünk, meg kell említenünk szerintem a cigány kovácsokat, akik például, megint egy Szatmár megyei példát hozok, volt egy cigány nemzetség Szatmárba, úgy hívták, hogy a páva nemzetség, aki csodálatosan szép arató sarlókra specializálta magát, ebből éltek. Szekereket már ők nem vasaltak, tehát a falusi kovács a szekeret csinálta, az ekét csinálta, a páva nemzetség tagjai azok a sarlót csinálták. Nagy hírű és nagy tudású cigány családok voltak ezek. Mikor már a vas kikopott a falusi használatból, legalábbis a gyári termékek rivalizáltak a kovácsokkal, és a később aztán hát győztek is, ugye vaseke jött, és gyári sarló, és a zárakat is, azokat a gyönyörű, bonyolult kovácsolt zárakat is fölváltotta egy modern gyári zár, akkor a cigány kovácsok is kikoptak a össztermelésből, mert már nem sarlóval arattak, hanem kasszával, és hát a kasszát gyári úton állították elő. A cigányok ezek után nagyon érelmesen és ügyesen átértek egy olyan vassal kapcsolatos termékre, vagy vasból készült termékre, amely még kellett, és gyárilag nem nagyon állították elő, ez a szeg, a szegkovácsok lettek, a szegkovács családokat ma is ismerünk, szövetkezetbe dolgoznak, és nagyon jól élnek belőle.
A szegkovácsok legendás páva nemzetségéről beszélt Morvai Judit. Ezeket a legendákat és történeteket, meséket össze is gyűjtötték, ki is nyomtatták. Hallgassunk meg egy részletet az egyikből.
Amikor a mi úrunk Jézus szegkovács volt. Mert bizony szegkovács is volt. Meddig igaz, azt nem tudom, de gyerekkorába. Úgy volt, hogy az apja, mert jó apja volt a József, azt mondta neki egy napon. Édesfiam, látom, kitanultad már az ácsmesterséget, különből dolgozol, mint apád. De ha az ember prófétának tanul, több mesterségeket meg kell ám ismernie, mert huncut a nép, csúfá teszi a jó édesanyját is vöröshagymáért. Ezért hát ide figyelj, fiam. Oda adlak a cigányhol, hogy kitanuld a szegkovácsi munkákat, mert a cigány a szegkovácsok közt a legjobb, a zsidó meg az arábus közelébe se érhet. És az ács meg a szegkovács egy testvér a mesterségben, azért hát gyere, fiam, elviszlek. Hát jó, elvitte. Előbb csak kokszot szedni küldte a cigány a mi úrunkat. Aztán törette vele, utóbb, amint ügyesedett a gyerek, már a szákját is ő tartotta a tűznek. Apróbb szegeket is kikalapált már, dugószeget, úgyhogy végig már a legnehezebb munkákat rámerte bízni a cigány. Mondta is mindig a Józsefnek, mikor eljött megnézni a gyereket, hogy ebből még az ország első szekkovácsa lesz egyszer. Már mostan, hogy nem, a Heródiás királynak, aki akkor volt, a legszebb két pejlova nekivadultából lerúgta patkóját. Finom két ló volt, csak rugós mind a kettő, meg harapós. Úgy megrugdalták, harapták a címeres királyi kovácsokat, amikor patkolni akarták őket, hogy egyikből se lett ember. Elbúsult a Heródiás király, amikor eztet meghallotta, mert a két pejkónak patkó nélkül nem vehette hasznát. De aztán eszébe jutott, hogy kinn a falu végen a cigánykovács. Az majd dörgülget valamit az orra körül, az megszelidül a ló, és akkor meg is patkolhatja mindjárt. El is vezették a királyi szolgák nagy nehezen a két pejkót a falu végre, a Péróba, ahol a cigánykovács is butizgatott. Éjjel lovakat nem igen patkolt még a cigány, de hát, hogy ez a nagy tisztelés érte, gondolta, megpróbálja. Szöszmetölt valamit az orra körül, kenegette, bizergette, de hát mint hiába. A ló csak-csak feléje harapott, meg kapált erősen. A mi urunk Jézus is kinnált a kis udvarba, és nézte, mire megy a gazdája. Aztán, hogy a cigány minden erőlködése hiába volt, odaszólt neki, hagyja gazdám majd én. Mi az, csücske, mondja neki a cigány, már te is ember vagy? Lovat ilyet nem láttál még, aztán megcsinálod azt, amit én nem. Na gyere csak, gyere ide, ha megcsapja azt a rossz tetves formádat a farkával, kiszédülsz a világból. De szóval nagyon megmérgesedett a cigány. A déloró bocsásson meg neki, ilyeneket mondott akkor mérgibe. A mi urunk meg erre nem szólt, csak felvette a kis baltát a sufni ajtó mellől, odament, és sorra levagdosta a két szép pejkó lábait. A cigány majd megbolondult. Futott a mi úrunk után a sufniba, mert az már is kalapálta fel a patkót. A bibaszta fejedet engem most a király négy felé hasíttat, de én meg a te fejed hasítom szét a kis baltával, ha vissza nem pászítod a helyébe ezt a nyolc lábat, te proféta nevendék. Hogy ennék el az apró rákokat orkodat? A mi úrunk csak hallgatott és verte fel a patkót. Mikor elkészült, vette hóna alá nyolc lábat, kiment az udvarba, helyükbe tette, aztán ráfújt az ő isteni szent lelkével, és a pejkók egyszeribe talpra ugrottak, és a cigány is a nyakába Jézusunknak. Látod szemét, így kell. Nem megmondtam az apádnak, hogy olyan kovács leszel, hogy csodát kerázol a világnak. Itt vakuljak meg, ha nem. Már te majd olyan ügyes vagy, mintha roma vér volna benned. Estére eljöttek a királyi szolgák, és nehéz aranypénzeket fizettek le a cigánynak.
Veri, kalapálja, sokkal finomabb műveleteknek veti alá a vasat, az acélt, a késes, a műköszörűs. Budapesten, az Izabella utcában egy kis műhely tulajdonosa, a 80 esztendős Zserovni Kantal.
Hogy kell éles kést varázsolni egy csorbából?
Hát, előbb köszörülni kell. Csiszolókőn. Aztán durva kéreken kell polírozni, aztán finom kérek polírozni, és aztán fényesíteni, és aztán fenni kell.
És akkor kész van a kés, akkor már, ahogy láttam, egy hajszálat is ketté lehet vágni vele. De nyilván nem csak késeket éleszköszörű, hanem sok mindenféle mással is foglalkozik.
Igen, a kés az a legkönnyű a mi szakmánkban. Igen. Tanuló, életemben sok tanuló volt, és egy hónap, két hónap alatt az megtanul jól köszörülni kés, de vannak olyan dolgok, amit már nem. Például borotva, az kell legalább 6 évig kell gyakorolni, hogy tudjon egy borotvát köszörülni.
Mi annak a titka, hogy egy borotvát jó megcsináljon?
Ez a finom acél, amiből van csinálva a borotva, ezt úgy kell csiszolni, nem szabad megmelegedni, hogy elégjen. És tudni kell, hogyan, mert hamisan csinálja, akkor nem lesz semmi belőle.
Volt-e a hosszú mestersége alatt valami különlegesen nehéz feladat, amikor valami olyan dolgot kellett élezni, vagy köszörülni, ami hát az általános köszörűs gyakorlatban nem igen fordul elő?
Hát volt például mikroton kés, aztán szemeszeti szerszámok, amit nagyon-nagyon kellett óvatosan csinálni, mert szemet szúrnak, vágnak, és az nagyon igényes munka.
Igen, a mikroton pedig, hogyha valaki nem tudja, az az éles kés, amivel a mikroszkóp alá kerülő metszeteket vágják, az hallatszik a kiejtésén, hogy Zserovnyik mester nem magyar származás. Hát egy pár szót saját magáról, hogy hol született, honnan került ide, és hát egyáltalán az életéről.
Hát kérem szépen, az én apám szintén késős köszörös volt, és tőle tanultam a szakma. A származása Jugoszláv, Szlovéniából való, az én őseim onnan való. De én születtem Szófiában, Bulgáriában, és ott éltem 33 évig.
És azóta Magyarországon?
Azóta Magyarországon. Most november hónapban leszek 80 éves.
Most láttunk itt néhány nagyon szép, finom, szinte műszernek mondható manikűrólót, és láttuk azt az acél lemezt, amiből készül. Hát szinte hihetetlen, hogy abból így ránézésre csúnya, rozsdás vasdarabból ezek a csodálatosan szép csillogó, finom kis ollók lesznek. Hát tessék nekünk elmondani, hogy az olló készítésnek a folyamatát a vaslemeztől, az acél lemeztől egészen a kész ollóig.
Acél lemez, amit 2 méter hosszú és 1 méter széles csíkokra vágva, utána excenter pressre kell darabolni, meleg sajtolás jön utána, lagítás, fúrás, aztán jön a csiszolás, durva csiszolás, előköszörülés, és utána jön a edzés utána visszaeresztés, utána jön a finom csiszolás és összeállítás, több mint 60 művelet. 60-szor a kezbe kell vennem, hogy még elkészül.
Most a gépek, amik itt vannak, ugye köszörűgépek, ezek általában már villannyal működnek. Amikor kezdte a mesterségét, hogy mondja 65 évvel ezelőtt, akkor milyen gépekkel? Vagy egyetlen gépeknek lehetette azokat nevezni, amivel dolgoztam?
Általában nem volt gép, hanem labhajtású labbal kellett hajtani is.
Tehát úgy valahogy, mint a régi varrógépet, lábbal hajtani, és akkor forgottak
el. Igen, hasonló.
Amikor bejöttünk, akkor tetszett mesél, hogy van egy nagyon érdekes gyűjtemények késekből, vagy nem is csak késekből, hanem más szerszámokból is?
Kések, török, zsebkések, borotva, világmárka, márkas borotvak.
Tessék egy-két érdekesebb darabot elmondani nekünk, mik azok?
Hát vadászkés elefánt csonttal, amit nem látni, az üzletben nem lehet kapni. Ez mesterember csinált. Aztán finom zsebkések, gönkház nyelű, 24 penge, 24 szerszám van benne. Aztán vannak pedikűr szerszámok, vannak különböző különböző olok, kicsi, nagy és mind márkás.
Elhangzott Vasverők. Közreműködött Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. A szerkesztő munkatársa Kovácsi Péter, zenei szerkesztő Dobozi Borbála, szerkesztő Tarnai Márta. Rendezte Kelemen László.
A felvétel 1985-ben készült, és legutóbb 1987. szeptember 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, zsivajgó természet. Bogarak, rovarok beszéde.
Szarvasbogár.
Mindig állik fegyverben, páncélingben, vérdben, kesztyűben, dzsidával, kelevézzel, ahogy ilyen középkori harcoshoz illik. Könyörtelenül megcsípem azt, aki elém kerül. Nekünk bogaraknak nincs szívünk. Egy hosszú csövön át kering sárgás vizenyős vérünk. Jobb is így. Száz szemünkkel, mely finomabbra van csiszolva, mint a gyémántok lapocskái, minden irányban tudunk nézni. Előre, hátra, magunk fölé és magunk alá. Aki ilyen élesen lát, annak nem is lehet szíve.
Aranybogár.
A rózsaszín rózsa a szeretőm. Annak a kebelén csüngök, mint smaragdékszer.
Futrinka.
Jaj, ne állítsatok meg, ne zavarjatok, ne beszéljetek hozzám. Nem látjátok, mennyire sietek. Staféta versenyfutásban veszek részt. Ezerszer körül kell futnunk a földgolyót. Akkor talán megpihenhetek.
Csere bogár.
Egy régi, forró májusi estén szalagos szalmakalapothoz koppantam. Te megfogtál, gyufas katujába tettél. Éjszaka aludni se tudtál az örömtől. Azt tervezted, hogy majd fölnevelsz. De reggelre bizony elpusztultam. Mikor lesz nyár? Mit kérdezed? Jól tudod, hogy a te nyarad is elmúlt már.
Zsizsik.
Nagyon kártékony vagyok. Legalábbis ezt hirdetik rólam. A csűrökben tudnillik néha-néha elmajszolok egy búza szemecskét. Viszont a zsizsikek azt látják, hogy ti egész magtárakat zabáltok föl előlünk. Az ember sokkal kártékonyabb.
Szent János bogár.
Nappal jelentéktelen fakó proletárként alszom. Csak éjszaka dolgozom a nedves partok mentén. Régi regényes költők a fő szikrájának, elkallódott gyémántnak neveznek. A valóság prózaibb. Anyagi helyzetemre való tekintettel egy zsebvillanylámpagyár szolgálatába szegődtem, s mint reklámember keresem kenyerem. Hátamra fénybetűkkel ez van írva. Vegyetek zsebvillanylámpát.
Szent galacsinhajtó.
Mi sziszifuszok, mi munkások, mi szent galacsinhajtók, akik ötszörte akkora trágyagolyókat gurítunk, mint mi magunk, a hegyre föl, a hegyre le, örökkön örökké. Mi a szorgalom őrültjei, mi a világteremtés értelme, az egyiptomi istenek titkárjai, fáraók bizalmasai. Mi, kik dicsőséget szereztünk a szennyes, áldott munkának. Hajdan onyxból, sáraranyból mintázták ki bogárszobrainkat. Ma oly névvel illetnek bennünket, hogy ki se merjük mondani.
Katalinka.
A gyermekeknek van egy buta szokásuk, markukba szorítanak, nem engednek röpülni, s közben váltig bíztatnak, hogy szálljak el. Ilyenkor kétségbe esetten nyitogatom szárnyaimat, s aluluk kikandikál szürke alsó szoknyám, mintha lógna. Roppant szégyellem magam.
Hős cincér.
Történetem egyszerű. Katona voltam a háborúban, ez alatt felszarvazott a feleségem. Szarvam most kétszer akkora, mint önmagam. Világra szóló szégyenemet megadóan viselem. Ezért neveznek hősnek.
Nyuszolják redves fájában, kopogok, ketyegek, tiktakolok. Az emberek, akiknek rossz a lelkiismeretük, felülnek ágyukban, a halál óráját vélik hallani, s az elmúlásra gondolnak. Ostobák! Ekkor én a páromat hívogatom, kopogásom ezt jelenti, memento vivere.
Schwab bogár.
Szeretlek benneteket. Sohasem tágítok mellőletek. Folyton otthon ülök. Olyan házias vagyok. Miért nem szerettek?
Kőris bogár. Világos zöld sejemcukor. De valahogy meg ne egyél, mert megtébolyodsz a vágytól, s a százesztendős vén szipirtyónak is szerelmet vallasz. Nünüke!
Előkelő gazdag család egyetlen, féltve őrzött, elkényeztetett leánya. A tavasz tarka báljain tűnök fel, viola szín belépőmben. Nevem minden báli tudósításban olvasható a leányok névsorában. Májusi nünüke is ott volt. A májusi nünüke.
Temető bogár.
Sokan vagyunk, sokan. Mit akarítunk? Egyforma, fekete egyenruhában mindenütt megjelenünk, ahol kell, mint a köztisztasági hivatal alkalmazottjai, hogy véget vessünk az életnek nevezett undokságnak. Ti azt kérdezitek, hogy mi a halál értelme? Mi azt kérdezzük, hogy mi az élet értelme? Ami nektek vég, az nekünk a kezdet. Ami nektek gyász, az nekünk nász. Ami nektek bűz, az nekünk íz és illat. Izmos, rugékony szájunk úgy dolgozik, mint valami ércrugó. Tudósok agyveleje, költők szíve, festők szeme a csemegénk. Dinasztiánk kiterjedtebb, mint bármely emberi család. Koporsótokban végig kísérünk benneteket a vajas, sajtos, ammóniákos erjedés minden izgalmas folyamatán, mindaddig, míg benne valóban a semmi nem ver fészket. Találkozunk... Mi?
Nők, ide tekintsetek. Íme a kaptár, a legősibb nő állam, ahol föltétlenül mi uralkodunk, s minden értünk, miattunk történik. Mi, államalkotó asszonyok, éles tűvel szájunkban dolgozunk imádott királynőnkért, virágport gyűjtünk, mézelünk, viaszkolunk, sejteket építünk a jövendőnek, a termékenységnek. Körülöttünk setes után lézengenek bamba hímjeink. Esténként, ha a munkából fáradtan hazatértünk egy átszállóval, a henye férfiak részegre isszák magukat azzal a mézzel, melyet mi gyűjtöttünk, s horkolva alszanak el. Egyelőre tűrt elemek ebben a mintaszerű társadalomban, De aztán, hogy a nász repüléskor elvégezték egyetlen föladatukat, s királynőnket megtermékenyítették, könyörtelenül szíven szúrjuk őket, hulláikat pedig kidobjuk a kasból. Dolgozónők, orvosnők, hivatalnoknők, gépírónők, takarítónők, s minden más nővéreink a világon, meddig tűritek még zsarnok férjeitek basáskodásait? Feministák, egyesüljünk! Poloska.
Ragaszkodom az emberhez. Mások kalandoznak künn a szabadban, én bámulom a civilizációt, a nagyvárost, a 20. század meg annyi csodálatos vívmányát. Természetem szelíd. Békésen óhajtanék élni, s ágyban párnák közt meghalni késő öregkoromban. De sok ellenségem van. A barbár militaristák, akik nem értik világboldogító pacifizmusomat, éjszakánként véres háborúkat vívnak velem minden megengedett és meg nem engedett fegyverrel. Utóbb már a kék savat, a mérgező gázokat is alkalmazzák. Ez ellen legközelebb felszólalok a Népszövetségben.
Szitakötő.
Én? Lengevízi tündérke, tavi balerina, üvegszárnyammal, karcsú, barna testemmel, alkonyatkor, színháznyitás idején lejtem fátyol táncomat kék, lila, sárga, zöld kardalos nőim között. A rendezés Reinhardté, a díszlet Baxté. Szúnyogok muzsikálnak hozzá, melyeket később meg is eszem. Egyébként szívesen fölfalom kartársnőimet is, a szitakötőket. Soha se csodálkozzanak ezen, primadonna vagyok. Légy.
Az egyiptomi hitrege azt mondja, hogy Belzebub, a legyek istene, egyszer az orrát piszkálta, s azt a csúnyaságot, amit kivett belőle, eldobta. Abból született a légy, a szárnyas szemét, a repülő piszok. Ma uralkodunk a földön. Nincsen állatfaj, mely velünk számban vetekedhetnék. Emellett sokféle erényünk van. Mindenek előtt követjük az embert bölcsőjétől a koporsójáig, de még ott sem válunk el tőle. Őrangyala nem olyan hűséges hozzá, mint mi, kis zümmögő ördögök. Kíváncsiságunk egyszerűen zseniális. Semmi sem idegen tőlünk, ami emberi. Beleütjük orrunkat mindenféle bűzös, mocskos magánügybe. A pöcegödörben otthonosabbak vagyunk, mint a naturalizmus. Elsőül jelenünk meg mindenütt. Fürgeségünknél csak álhatatosságunk nagyobb. Ha az államférfiak, tudósok, művészek orrára szállunk, hiába hessegetnek el, mindaddig vissza-vissza rebbenünk, míg meg nem nyilatkoznak. Nemzetközi hírszolgálatot teljesítünk. A híreket és a kolerát egyaránt terjesztjük. Hivatásunkból kifolyólag a vasúton, újabban a repülőgépen is, szabad jeggyel utazunk.
Fülbemászó.
Akármelyik operett melódiával fölveszem a versenyt.
Kedves hallgatóink, Kosztolányi Dezső Zsivajgó természet című könyvéből hangzott el részlet. Közreműködött Bánsági Ildikó, Helyei László, Hernádi Judit, Lukács Sándor. Munkatársak Németh Zoltán, Ördög Zsuzsa, Pór Tünde, Simonyi János, Szakács Emese.
A felvétel 1996-ban készült, és legutóbb 2006. május 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kék pille. Gárdonyi Géza novelláját Győri Ernő mondja el.
Van a méhesemben egy szalmadívány. Mikor a napóra igen fekete vonással mutatja a délutáni időt, oda szoktam leheveredni és olvasgatni, vagy szenderegni. Mert olvasni is jó, meg aludni is jó. Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem, és ez gyönyörűség. Mikor pedig alszom, úgy érzem, mintha az én lelkem volna egy másik emberben. És ez is gyönyörűség. Most a néhai jó Szalárdi János síralmas magyar krónikája van a kezemben. De se nem olvasom, se nem alhatnám. Csak üldögélek a szalmadívány sarkán, és a fejemet a kezembe támasztva, elmélázva nézem az ajtó elé ereszkedő diófa lombjain át a kertemet. Micsoda sokadalma ez itt az életnek. Nincs a földön egy tenyérnyi térség, amelyen valami növény megnevetette volna a lábát. Ezernyi ezer rejtelmes élet emeli itt az ég felé a leveleit meg a virágait. Táplálkoznak a földből, isszák a harmatot, várják a napot reggel, az éjjeli árnyékot este. Az ágak meg a levelek érintik, takarják, nézik egymást. A virágok ide-oda fordítják fejüket, hajladoznak, mint a susogó leányok. Egy lilaszínű bájos mákvirág, mintha valamit keresne a földön. És a borsóvirágok erre-arra hunyorgató mosolygó szemek. Mindezek között pedig ezernyi más élet rejtőzik. Csigabigák, akik fölfölágaskodnak egy-egy levérre, végig sétálnak a cukorborsó karóján, és jobbra-balra gukkerozzák a kertvilágát. A rózsabokrokon gyönge kis aranyszínű levelészek halványzöld tülruhákban. A ribizlibokrokon gömbölyű kis katicabogarak. Szanaszét meg ide-oda vitorlázó pillangók, akik életének úri mi volta, abból is kitetszik, hogy soha egyenes irányban nem szállnak, hanem csak ötlet szerint ki meg be egyik virágcsárdából a másikba, és minden nap lerészegednek. Mennyi élet! És mindnek van gondolata, vágya, akarata, vidámsága vagy szomorúsága. Mind családos életet él. Szeretkezik, haragoskodik, dolgozik és alszik, épp úgy, mint az ember. A méhes deszkáján egy kis nefelejts szint kék pillangó jelent meg. Ismerem ezt a pillangófélét, a likénák bájos családjából való. Mikor a nap már lehajlóban van, ott rajzanak az erdő tisztásain meg a kaszálatlan réteken, a láncvirág fehér pehelygolyói fölött. Néha egy-egy csoport összegomolyodik a virágok fölött, és mint valami kék labda forog föl és alászálva a levegőben. Mi ezeknek az életük? Csupa gondtalanság, játék és vidámság. A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott eszembe, az én kis kék szemű, kék ruhájú tanítványom. Ilonka is a mezőn élt, a pitypangok, temondát, füvek, harangvirágok és kikericsek között, mert libapásztor. Kedves kis fehér arcú gyermek, napestig dalol meg röpköd a mezőn. A minap, ahogy a kőhídon megállottam, ott láttam őt a fű között. A fűzfabokor árnyékában ült, és egy bodza fadarabra öltögetett rongyokat. A fadarabból baba lesz, a rongyokból sejem viganó. Aztán a fadarabot odaszorítja ahhoz az együgyű kis szívéhez. Szereti, mert a szívnek szeretni kell, ha rongy, ha fadarab. Csöndesen álltam ott, mégis megérzett. Az ember megérzi hátulról is, ha nézik. Fölugrott és hozzám futott. Átölelte a két lábamat, én pedig megsimogattam. Tudok még mindent, szólt a kezemet fogva. Kérdezzen! Hát mondd meg, hogy miért teremtett téged a jó Isten? és a kisleány az iskolai éneklő hangon felelte. Azért, hogy őt megismerjem, neki szolgáljak és üdvözöljek. A szeme szinte könnybe lábadt a boldogságtól, hogy nekem felelni tudott. Aztán megmutatta a babáját. A babához adtam egy piros sejem pántlikát, ami a könyvemben hevert, meg kifaragtam a baba fejét. Mondom, így eszembe jutott a kis Bozóki Ilonka, amikor a kék pillangó felém lebegett és leszállott egy részszögre, éppen a macskám feje elé. A macskám ott aludt a napon, szinte szétfolyva feküdt ott féloldalt, elnyújtva mind a négy lábát. Most azonban, hogy a pillangó odaröppent, megmozdult és az egyik lábával rákapott. Aztán lomha mozdulattal visszavonta a lábát, a szemeivel hunyorgott, megszagolta, és tovább aludt. A pillangó meg ott maradt szétesett szárnyakkal, mint két kék virágszirom. Soha többé nem látja ez a virágok országát, nem kereng a napon az ő kis testvéreivel. Volt, nincs. Mi célja lehetett vele a teremtésnek, hogy életet adott, átdajkálta éveken keresztül a hernyó meg a bábalakon, aztán pompás kék bársonyszárnyakkal csinosította föl, és a virágok illatos világába tette lakónak, és végül egy nagyobb állat egyetlen vad mozdulatának engedte áldozatul. Arra gondoltam, hogy megütöm a macskát. De minek? A természet gyilkossá nevelte, s csupán bennem kiáltott föl az igazság hangja megtorlásért. Szerencséje volt mégis a macskának, hogy a kertajtón megzördülése elfordította tőle a figyelmemet. Ki jön? Egy ünnepi ruhába öltözött sovány kis parasztasszony. Egyenesen a méhes felé tart. Félrehárítja az útjába hajló almaállakat. Most megismerem. Bozókiné az Ilonka anyja. Sír. Temetést jelent. Kihalt meg lelkem. A kisleányom. Ilonka? Az. Mi baja volt? Mi érte? Torokgyík. Leült a deszkára, és nagy fehér zsebkendőbe takarta el az arcát. A macskám már eltűnt onnan. Nekem mégis úgy rém lett, a fák árnyékában egy másik hunyorgó szemű, óriási fekete szellemmacska lebegne el, ahogy a ragadozók szokták, lomhán és nesztelenül.
Elhangzott Kék Pille. Gárdonyi Géza novelláját Győri Ernő mondta el, rendezte Dékány Kálmán. A hangfelvétel 1968-ban készült, és legutóbb, ugyanabban az évben, november 22-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Szörényi Levente és Bródi János legendás rock operája a Budapesti Operett Színház előadásában. István a király. Ma 20 óra 15 perctől az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.